Gyors pillanat felvétel az orosz-ukrán háború legfrissebb állásáról, így összefoglaló jelleggel. Kértük meg Rácz Andrást, a Corvinus Egyetem oktatóját, Oroszország szakértőt, hogy kicsit vezesse végig a hallgatókat a folyamaton. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát azt javaslom, hogy kicsit ilyen mikroszinten kezdjük, és úgy nyissuk a béketárgyalásokon és a nagy nemzetközi helyzeten keresztül a spektrumunkat, hogyha ezt a konfliktust vizsgáljuk. Tehát nézzük, mi a hír a frontokon. Ugye a legfrissebb hír ma reggeli, hogy leállítják a rakétaszállítást az amerikaiak. De én olvastam olyat, hogy megint előkerültek az oroszoktól ózsdi harckocsik. Szóval aki így felületesen olvassa a híreket, akkor valami olyasmi körvonalazódik, hogy az oroszok lassan, de biztosan nyomulnak előre.
Igen. Minden front szakaszon az oroszok elkezdeményezés, kivéve a szumi front, de az egy mellékfront. Ha így kicsit kitágított fókusszal nézzük a helyzetet, az orosz haderő Kelet-Ukrajnában nagyon-nagyon lassan, de rágja magát előre, tehát naponta tudnak haladni ilyen néhány száz métereket rettenetes vesztességek árán, de haladnak előre. Említetted az előkerült ózsdi hadkocsikot, a T-62-eseket, ez már elég régóta így van. Tehát Oroszország a modern harcjárművek, harceszközök gyártásában nem tudja tartani a tempót a vesztességekkel. Tehát elő kell venni a szovjet időkből maradt, lekonzervált, ugye Magyar Honvédségnél tanul úgy hívtuk, hogy M-zárolt készleteket, és ezeket az M-zárolt járműveket újítják föl és küldik újra a harcba. T-62-eseket már 2022 őszén is láttunk. Igazából ugye volt abban komoly optimizmus, hogy amikor ezek az M-zárolt készletek kifogynak Oroszország, ugye addig tudja folytatni a háborút. Igen, ám csak közben maga a háború jellege változott meg. Tehát most már olyan mennyiségű drónt használ mindkét oldal, hogy a páncélos nehéz technika sok esetben el sem jut a frontig. Tehát a drónoknak ez az ölőzónája, ha idézőjelben lehet így nevezni, és 10-15 kilométerrel a frontvonal mögött van.
Nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, mert nem érti az ember, aki ugye nem ért a haditechnikához, nem ért a modern hadviseléshez, az nem érti, hogy van egy ilyen harckocsi, amit így mutatnak mindenféle ilyen videófilmeken, meg akciófilmeken, hogy ez átmegy a falon is, és jön a repülőgép, amelyik meg több száz kilométerről ki tud lőni egy harckocsit, hogy egy ilyen aktívnak tűnő arzenállal, hogy a viharba 100 métereket haladnak előre súlyos veszteségek állán. Ez a drón hadviselés térnyelése miatt van?
Igen, ez alapvetően a drón hadviselés miatt van.
De ezt hogy kell elképzelni?
Figyelj, ha elképzelsz egy ilyen pici drónt, igen, olyasmit, amivel esküvőket lehet fotózni, meg hasonlók.
Igen.
Egy ilyen pici drónra egyébként rá lehet tenni például egy páncéltörő rakétának a töltetét. Uh-huh. És akkor ez a pici drón neki repül a harckocsinak. És ha az elsőre nem intézi el, akkor neki repül egy második, egy harmadik, amennyi éppen kell. Egy képzett drónkezelő az naponta 30-40 drónt el tud használni, uh-huh, különböző célpontok megsemmisítésére, és mindkét oldal millió számra használ ilyen drónokat. Ugye magyar nyelven Takács Márk szokott erről sokat írni, uh-huh, ugye ez a szenzorokkal telített harctér, olyan mennyiségű drón van, különösen tiszta és száraz időben, hogy tényleg szó szerint mindent látnak, tehát napközben alig-alig lehet haladni.
Ezért nincsenek gyalogsági hadműveletek sem, mert hogy a katonákra ugyanígy rá lehet vezetni?
Igen, katonákra ugyanígy vadásznak, kisebb drónok, kisebb robbanótöltettel, de ugyanígy.
Na most lehetett látni azt, bocsánat,
nem lehet nagy manővereket csinálni.
Uh-huh. Oké, lehetett látni azt most a híradásokban, hogy erre különféle földlevegő rakétákat fejlesztenek ki, amikkel eléggé nagy pontossággal lehet ezeket leszedni. Viszont az a probléma akkor, ha jól értem, hogy a mennyisége ezeknek a drónoknak annyi, hogy ennyi rakétát nem is lehet kilőni rájuk?
Hát egyrészt, másrészt meg az ár.
Aha.
Tehát egy modern földlevegő rakéta az 60-80-100 ezer dollár. Egy ilyen egyszerű kis drón, amivel tényleg csak annyit használsz, és fél órán repülsz, aztán belecsapod valamibe, az megvan 1000 dollárból.
Uh-huh.
Egyszerűen nem költséghatékony ilyen mennyiségi drónt rakétával lelőni. Jelenleg két megoldás van, ami ígéretesnek tűnik ellenük. Az egyik, az a kísérleti fázisban levő lézeres megoldás, a másik pedig elfogó drónok használata. Uh-huh. tehát olyan drónok, aminek a fő feladat a más drónok elpusztítása.
Na most, hogyha az orosz részét nézzük, akkor az egyik nagy szállító partner ebben Irán volt, ahol azt lehet látni, hogy eléggé meg van kötve a keze, meg kifáradt, meg az erőforrásai lemorzsolódtak itt az izraeli háború kapcsán.
Így van. Mondjuk Irán egyébként más jellegű drónokat szállított, ezek az úgynevezett Shahed drónok voltak, ezek nagyobbak. Ezek arra voltak jók. Ezek az eredeti iráni modell egy buta, lassú, elég primitív eszköz volt, de rengeteget lehetett belőle gyártani. Ezek arra voltak jók, hogy mélyen be tudtak repülni Ukrajnába, és akár az ukrán hátországban is tudtak célokat támadni.
Egyébként most Igen, bocsánat, nem akartam.
Az oroszok viszont a saját területen kiépítették ezeknek a gyártását, modernizálták őket. Mostanra Oroszország lényegében nem függ Irántól dróngyártás tekintetében. Tehát amit mondasz, az egy évvel ezelőtt megállta volna helyét. Most, hogy az izrael és az amerikai légierő ennyire megbombázta Iránt, Irán nyilván kénytelen lesz letekerni a fegyverexportját, de ez az ukrajnai háborút kevésbé befolyásolja, mert ezeket a drónokat, amiket korábban Irántól kaptak, Oroszország most már saját bázison képes gyártani.
Oké, a másik taktikára ki is tértünk, hogy úgy tűnik, hogy az oroszok ugye a szárazföldi haderővel, hol korszerű, hol kevésbé korszerű eszközökkel, de lassan nyomulnak előre, és közben felpörgették a légi hadviselésüket, ugye elég gyakori csapásokat mérnek Ukrajnára a drónok segítségével.
Így van, uh-huh. És folyamatosan megdőlnek a korábbi rekordok, hogyha lehet ezeket ilyen rekordnak nevezni. Tehát most már egyáltalán nem ritka, hogy éjszakánként 350-400 drón támadja Ukrajnát, drón, illetve ballisztikus rakéta és robotrepülőgép, de hát döntően drón. Ugye a június hónapban több, tehát 4000-nél több drónt indítottak összesen Ukrajnára, ez sokkal magasabb, mint a korábbi rekord, és mivel Oroszország pörgeti fel a dróngyártást, ezért ez a nyomás ez nem is nagyon fog csökkenni.
Igen, van az oroszoknak dróngyártó kapacitásuk abból a szempontból, hogy ugye nagy kérdés, hogy ehhez elektronika kell, és azért a nyugat mindent megtesz, hogy ez a fejlett elektronika ne jusson el orosz kézbe, vagy ezt megkapják a kínai szövetségesektől?
Is. Tehát a Kína nagyon komoly segítséget nyújt Oroszországnak abban, hogy ezeket a technológiai szankciókat ki tudja kerülni, és hát így is eljut hozzájuk közvetítő cégeken keresztül számos nyugati elektronika, nem annyira kiszámíthatóan és nem olyan mennyiségben, ahogy kellene, de azért oda jut. És tényleg egyébként ezek az iráni eredetű, de most már orosz gyártású drónok, pedig irány egy, irány kettő, oroszul, ugye Shahed volt az eredeti iráni típus név, ezek még a modernizálás ellenére is nagyon-nagyon primitív eszközök. Tehát ezekhez nem kell igazán fejlett elektronika. Tehát ezt le tudják hozni úgy is, hogyha nem, nem a világ legfejlettebb elektronikáját építik bele. Ezeknek a támadó drónoknak a fő előnye az, hogy olcsók, 25-30 ezer dollár egy darab, és rengeteg van belőlük. Uh-huh. Tehát egyszerűen túlterhelik az ukrán légvédelmet. 80-85%-ot lelőnek belőlük az ukránok, de egy 4-500-as támadásnál, ha csak 15% jut át, az is 40-45-50 drón darabonként több 10 kilónyi robbananyaggal. Tehát tudnak ezek komoly károkat okozni.
Nézzük az ukrán taktikát, ugye védekeznek a szárazföldi erők ebben a felmorzsoló háborúban, és úgy tűnik, hogy futja ilyen huszárcsíny szerű hadműveletekre az ukrán erőből. Hát ugye a legnagyobb visszhangot ugye a taktikai bombázókra mért, meg stratégiai bombázókra mért dróncsapás volt, de azért támadják a hidat, támadják a vízi járműveket, szóval itt meg ez a taktika sejlik fel, hogy okozzunk minél érzékenyebb, minél nagyobb anyagi és technikai veszteséget az ellenfélnek, akár mélységben is.
Pontosan. Ukrán oldalon a szűk keresztmetszet, a fő gyengeség az az, hogy nincs elegendő katona. Tehát részben azért is kénytelnek hátrálni, mert nem tudnak annyi katonát mozgósítani, amennyi a vesztességek pótlására, illetve ugye a fronton harcoló erők váltásához, pihentetéséhez kellene. És ebből aztán adódik azt, hogy muszáj hátrálni, az pedig, hogy nagyobb támadó műveletet hajtsanak végre, olyas, mint amivel 2023-ban próbálkoztak, ez belátható távolságban sincsen. Ezzel párhuzamosan tehát arra törekednek, hogy a Ukrajnának is nagyon-nagyon fejlett dróngyártó kapacitása van, és ők megkapják a nyugattól a szükséges elektronikát. Most már nem csak drónokat gyártanak, de ballisztikus rakétát is, meg fejlett robotrepülőgépet is, és az orosz hátországot támadják, most az orosz olajszektort, lőszerraktárakat, parancsnoki központokat, kritikus infrastruktúrát, illetve hát ugye, mint ugye a június 1-i pókháló hadművelet mutatta, ugye képesek mélységi csapásokat is mérni orosz bázisok ellen. Az orosz légierő bázisait szokták általában támadni, azért, mert ez az orosz légierő az, ami nagyon súlyos károkat tud okozni ukrán hátországban azzal, hogy robotrepülőgépeket indít, siklóbombákat indít, ilyesmik. De a fronton az orosz előrenyomulás az rendszerű. Itt nem nagy áttöréseket kell elképzelni. Ukrajna irtózatosan nagy ország, több mint 6000 négyzetkilométer, és Kelet-Ukrajnában az utak se jók, és a terep is elég komplikált, tehát ne nyílt sztyeppét képzeljünk el. Tehát tényleg naponta néhány száz métert tudnak előre menni, ilyen tempóban még az is, hogy a Donbassnak a még nem orosz kézzel levő részét elfoglalják, a mostani sebességet extrapoláljuk, az még több mint másfél év.
Ez a nagy kérdés, ugye stratégák beszélnek arról, hogy a nagy nyári offenzív, akár ukrán, akár orosz részről, ez benne lehet a pakliban? Fordulhat a hadi szerencse idén nyáron?
Hát figyelj, én nem nagyon tudom, ki az a stratéga, aki arra beszél, hogy ukrán nagy nyári offenzívát indítana. Ukrán oldalról már az is jó eredmény lenne, ha stabilizálni sikerül a frontot. Oroszország próbálkozik ilyesmivel, de az előbb beszéltünk a hadviselés jellegének megváltozásáról. Ilyen körülmények között, hogy tényleg ezrével vannak fönn a drónok, nem lehet igazán nagy támadó műveleteket csinálni, mert a dróncsapások széttépik őket még azelőtt, hogy egyet elérnék a frontot. Tehát ez a nagy nyári offenzíva, ez intenzívebb légi csapásokat jelenthet, valamivel intenzívebb gyalogsági támadásokat, de egy nagy áttörésekre nem érdemes számítani. Ez ilyen lassú felőrlő hadviselés, és ilyen lassú tempóban fogják folytatni az oroszok az előrenyomulást.
Akkor...
De se stratégiai, se hadműveleti léptékű változást igazából nem érdemes várni. Körülbelül ugyanott fog maradni a fronton, ahol van.
Oké, nézzük akkor a politikai hátterét, meg ezeket az összefonódásokat, hogy abban sem lehet változás, oké, felőrlő, tehát ezt, amit elmondtál, ezt megértettük. Hát
ebből
de...
milyen békét lehet kreálni, igen, ebből a helyzetből, igen. Ugye ez a fő kérdés, tárgyalnak a felek, de hát ezeket nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán béketárgyalásnak nevezni, mert gyakorlatilag zéró eredménye van, és a nemzetközi sajtó szajkozza, hogy Putyinnak nem érdeke békét.
Igen, meg hát itt van ugye ez a kínai, iráni, orosz vonal, a másik oldalon a NATO, illetve
az Egyesült
Államok.
De közben az amerikaiak hátrálnak, igen, elég kaotikusnak tűnik a nemzetközi háttere a konfliktusnak.
Ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a fogalmakat érdemes pontosan használni, tehát nem béketárgyalásokról van szó, hanem csak fegyverszünetről. Ugye béke az az lenne, ami politikai rendezést is magában foglal, hát ez belátható távolságban sincs. Fegyverszüneti tárgyalások zajlanak, de ezeken a tárgyalásokon az orosz fél rendszeresen olyan követelésekkel áll elő, amiről pontosan tudják, hogy Ukrajnának elfogadhatatlan. De itt alapvetően azért nem sikerül fegyverszünetet kötni, mert Oroszország nem hajlandó megállni. Ugye akkor, tehát akkor marad abba egy konfliktus, ha egyik fél sem akar tovább harcolni. Oroszország viszont úgy értékeli, hogy ő van nyerésben, előbb-utóbb képes felőrölni az ukránokat, előbb-utóbb belefárd a Nyugat-Ukrajna támogatásába, és akkor Oroszország győzni tud. Tehát orosz oldalról nincs megegyezési szándék. Azt lehet látni, hogy a fegyverszünet feltételeként támasztott orosz követelések egyre nőnek. Tehát nem a kompromisszum irányába mozdulnak el, picit engednek a követeléseinkből, hanem pont az ellenkezője történik, egyre többet és egy radikálisabb dolgokat követelnek, pontosan tudva, hogy Ukrajna ezt nem tudja elfogadni. Tehát ebből belátható időn belül én nem láttam, hogy működő fegyverszünet lenne. Itt a belátható idő, amit azokkal a módszerekkel, amiket mi használunk, előre lehet látni. A 6 hónapig biztosan nem lesz fegyverszünet, lehet, hogy később sem, de ha csak nem történik valami nagyon radikális változás, mint a meghal Putyin vagy ilyesmik, akkor ez a háború legalább 6 hónapig még folytatódni.
A baj az, hogy viszont az idő, ahogy hallottuk, nem az ukránoknak dolgozik, mert élő erő tekintetében hátrányban vannak az orosz hadsereghez képest. És ugye hát nagy kérdés, hogy mi lesz a nemzetközi támogatással, mert bár a korszerű nyugati haditechnika azt a fajta áttörést, amit sokan reméltek tőle, akár a harckocsiktól, akár az F-16-osoktól, az ugye nem történt meg, de hát ugye átalakul a támogatás oktatási rendszer. Az Egyesült Államok látványosan hátralépett, ugye a mai hír is erről szól, hogy nem akarnak rakétákat küldeni az ukránoknak, viszont az Európai Unió meg még nincs abban a helyzetben, hogy betöltse azt az űrt, amit az Egyesült Államok hátralépése okozhat. Veszélyes helyzet ez Ukrajna szempontjából?
Rövid távon kellemetlen, de összeomlás jellegű veszélyt nem okoz. Több okból sem. Ugye az amerikai támogatásnak, tehát ugye ez még a Biden adminisztráció által megszavazott támogatásoknak a vége felé járunk, és most függesztették föl a már útban levő szállítmányok érkeztetését, de ezek ami, tehát ami most nem ért oda, az nem igazán nagy mennyiség. A fő kérdés, tehát nem is az, hogy most ezek a konkrét szállítmányok odaérnek-e, vagy nem, nyilván kellemetlen, tehát jó lenne, ha odaérnének Ukrajnának, de nem lesz katasztrófa abból, hogyha nem érnek oda. A fő kérdés az az, hogy miután a Biden által elfogadott támogatási csomag kifut, és néhány héten belül kifut. Utána a Trump adminisztráció hajlandó lesz-e újabb támogatási csomagot elfogadni Ukrajnának, vagy az Egyesült Államok, ahogy te mondtad, teljesen hátralép. Ugye ez sem bináris egyébként, mert egy létező forgatókönyv az is, hogy az Egyesült Államok továbbiakban nem ad fegyvert ingyen Ukrajnának, de eladni hajlandó lenne. Tehát ha valaki megfizetné azt az amerikai fegyvert, akkor lehet az amerikai hadipart képes lenne tovább is szállítani. Ugye itt léphet be Európa a képbe. Az egy létező modell, hogy európai országok, pontos, nem az Európai Unió egésze. Ugye az EU nem tud kollektív döntést hozni ebben, döntően azért nem, mert Magyarország vétózza, de hogy egyes európai országok megveszik majd azokat az amerikai fegyvereket, amiket aztán tovább szállítanak Ukrajnának. Kicsiben ezt már csináltuk, tehát létező elképzelés, hogy működési modell az, hogy tovább majd így fog folytatódni. Hát én nem koncentrálnék túlságosan erre a mostani felfüggesztett támogatásra, itt inkább az a kérdés, hogy a bideni csomag kifutása után lesz-e új trumpi csomag, támogatási csomag, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.
Egy nagyon fontos kérdést még tisztáznunk kell, és az Európára vonatkozik. Nagyon sokszor felkapja a sajtó, mert nagyon kattintékony cím az, hogy belátható időn belül támadás érheti valamelyik NATO tagállamot. Eszkalálódhat a konfliktus? Most, hogy jól áll a viszonylag Putyin a frontokon?
Na most fontos, Putyin nem áll jól a frontokon. Uh-huh. 3,5 éve tart ez a háború. Az elmúlt másfél évben Oroszország körülbelül egy magyar megyényi területet szerzett meg. Tehát ne úgy képzeljük, hogy itt a vörös hadseregén gőzhenger módjára megy előre, tehát nem, szó nincs ilyesmi, ez nem világháborús lépték. Nem áll jól, lassan halad előre, de nem áll jól, és az orosz gazdaság most főleg nem áll jól. Most a kérdésre, hogy lehet-e ebből NATO ország elleni eszkaláció, minden általam ismert modelles számítás azt mutatja, hogy ameddig az ukrajnai háború a mostani intenzitáson zajlik, addig Oroszország nem képes új frontot nyitni. Másképp fogalmazva, Ukrajna azzal, hogy tartja magát, azzal minket is véd. Tehát az orosz szárazföldi haderőnek jelenleg a 90%-a vagy Ukrajnában, vagy Ukrajna környékén van. Tehát le vannak kötve ott. Ameddig ez a háború ilyen intenzitáson zajlik, nem valószínű, hogy nyílt nagy léptékű támadást tudnának indítani bármelyik európai NATO ország ellen. Na most ettől persze kibertámadások zajlanak, szabotázsakciók zajlanak, és nem csak azok, amik bekerülnek a hírekbe, hanem ennél több mindennel próbálkoznak. Hát ezek az úgynevezett 5. cikkei küszöb alatti, tehát ami még nem tartozik a NATO kollektív védelmi hatája alá, ezek a kollektív védelmi küszöb alatti támadások, ezek zajlanak, sőt intenzívebbé is fognak válni. Ebbe beletartoznak a választási beavatkozásoktól kezdve tényleg a konkrét szabotázsakciókig. De azt, hogy itt az orosz hadsereg nyíltan megtámadna egy NATO tagországot, ez, ameddig az ukrajnai háború tart, nagyon-nagyon nem valószínű. A kérdés az, hogy mi lesz akkor, hogyha lenne egy fegyverszünet, mondjuk januárban, vagy ilyesmi. Mert Európa jelenleg még nem áll készen arra, hogyha az Egyesült Államok esetleg nem lenne hajlandó megvédeni valamelyik NATO tagországot, vagy nem úgy és nem olyan gyorsan. Európának még jelenleg kell néhány év arra, hogy ténylegesen felkészüljön egy orosz támadással szembeni védekezésre. Mert itt a következő 1-2 év kritikus ilyen szempontból, nem véletlen, hogy ilyen óriási védelmi ráfordításokat fogad el minden európai ország, mert sajnos erre a forgatókönyvre is készülni kell. De ameddig Ukrajna harcol, addig nagy léptékű támadás a NATO ellen nem lesz.
Jó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, tisztában látunk. Szép napot, jó munkát kívánunk, folytatása következik.
Köszi szépen, szervusz,
minden jót! Igen. Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel néztük át, hogy hogyan is áll az orosz-ukrán háború.